Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk a 2027-es budapesti vízes világbajnoksággal, és szó lesz a Magyar Olimpiai Bizottság 130. születésnapjáról is. Tartsanak velünk! A 2027-es budapesti vízes világbajnokságot június 26-a és július 18-a között rendezik meg, jelentette be a hét elején a sportért felelős államtitkár. Az úszó és a vízilabda küzdelmeknek az MVM Dóm ad otthont. Kalapos Mihály kérdezte Schmidt Ádámot.
Azt láttuk, hogy a 2017-es vízes világbajnokságon a Duna Arénában 10 000 néző befogadására voltunk alkalmasak, és mindig telt ház előtt mentek a döntők bizonyosan, és szerettük volna azt, hogyha ez a 27-es világbajnokság, ami egy kvalifikációs esemény, a lehető legnagyobb nézőszámmal tudjon rendelkezni, és a mai állapotában a Duna Aréna erre nem alkalmas, sőt, hogyha a World Aquaticsnak megfelelő helyet biztosítunk, a médiának megfelelő helyet biztosítunk, akkor 1500 körüli eladott jegyre lett volna lehetőségünk, ennyi nézőt tudtunk volna befogadni, ami szerintem nehezen vállalható, és hát bízunk abban, hogyha egy kvalifikációs eseményt rendez hazánk, ami egy kiemelt esemény lesz, sok szempontból az első kvalifikációt itt lehet megszerezni, van olyan szám, ahol az egyetlen kvalifikációt itt lehet megszerezni, úgyhogy szerettük volna azt, hogy minél több néző legyen, és ezért jött szóba az, hogy a Duna Aréna mellett, hiszen a Duna Arénára így is számítunk, szinkronúszás és műugrás tekintetében egy új helyszín, az MVM Dóm jelenjen meg. Én szerintem frenetikus hangulat lesz, én már el tudom képzelni, hogy mi várja majd ott a sportolókat.
Mi lesz az MVM Dómban?
Az MVM Dómban lesz a vízilabdatorna és az úszásnak valamennyi elődöntője és döntője megrendezve. Két mobil medencével tudjuk ezt megvalósítani. Ez korábban is így lett már az MVM Dóm kitalálva, hogy adott esetben vízes eseményre kis otthon tudjon adni. Azt is biztosan tudom mondani, hogy a két mobil medencének már a jövője biztosított. Most még azt fölfedni nem tudom, hogy pontosan hol, de mi tudjuk, csak nem nyilvános még ez az információ, de biztosítva van az is, hogy az sem vész kárba, ha szabad így fogalmaznom. Lágymányos öbölben lesznek a nyílt vízi úszásnak a különböző programjai. Egyetlen egy nyitott kérdés van még, amit a World Aquatics-szel és a kormánnyal is egyeztetnünk kell, az a toronyugrás, de az is biztosan tudható, hogy a belváros valamelyik frekventált helyszínén lesz.
Ilyen hosszú még sosem volt a vizes VB, ennek mi az oka, ugye 23 napos lesz?
Igen, ugye itt egyeztetés zajlik még a World Aquatics-szel, a Nemzetközi Szövetséggel, de a mi elképzelésünk, a mi tervünk, és remélem, hogy ez meg is valósul, az, hogy egy időben lesz vízes világbajnokság, a Masters világbajnoksággal. Sosem volt még ilyen, mindig ugye vagy előtte, vagy utána, többségében utána volt a VB-knek a Masters VB. Mi szeretnénk azt, hogyha ezt a vízes családot együtt fogadhatnánk, és így egy időben természetesen akkor lehetőség van arra is, hogy a Masters eseményen részvevő sportolók, az ő családtagjai kilátogassanak a vízes világbajnokság valamelyik eseményére, úgyhogy szeretnénk ezt a kettőt így egyben kezelni. Egyébként a koncepció, az elképzelés szimpatikus a Nemzetközi Szövetségnek, csak azért vagyok egyenlőre feltételes módban, mert még véglegesítve ez nem lett.
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt hallották. Már a Hajós Alfréd uszoda egy jól bevált helyszín, az MVM Dóm 21. századi helyszíne lesz a vízilabda meccseknek a budapesti vízes VB-n. Erről beszélt az Inforádiónak Madaras Norbert, a Magyar Szövetség elnöke. A riporter Kalapos Mihály.
A magyar vízilabda sportnak jó az MVM Dóm?
Igen, meglátjuk, ilyet még nem csináltunk, de több néző lehet benne, szerintem jobban ki tudjuk szolgálni mind a televízió nézőket, illetve a helyben is a sajtóképviselőket. Nincs időjárási kockázat. Nekem is kicsit a egyik szemem sír a másik nevet, ugye a Hajósban megszoktuk az eseményeket, és jól is szoktak sikerülni. Biztos, hogy sokkal inkább 21. századi lesz így.
Mi az elvárás majd a két válogatottal szemben? Ugye tudjuk, hogy valószínűleg már olimpiai kvótát lehet szerezni ezen a VB-n.
Várhatóan ez lesz az első esemény, ahol az olimpiai kvalifikáció kivívható lesz, méghozzá a döntőbe jutással. Úgyhogy mi más lehetne a cél, mint az, hogy mindkét csapatunk kvalifikálja magát. Az elmúlt két VB-n játszottunk döntőket, igaz, egyszer a hölgyek, egyszer pedig a férfiak, hát bízom benne, hát most mindkettő, hasonlóan az idei évhez.
Nagyjából addigra már ki kell alakulnia a Los Angeles-i olimpiai csapatok gerincének?
Azt gondolom, hogy igen. Legalábbis 90%-ban biztosan. Bízom benne, hogy nagyon jó csapatunk lesz, és már hasonló csapat, vagy nagy részben az a csapat, amelyik egy évvel később Los Angelesben játszani fog.
Most pedig ugye pár hét múlva gyakorlatilag Európa bajnokságok lesznek. Mik az elvárások, illetve melyik csapat hol tart?
Hát a fiúk, azok férfiak múlt hét hétfőn kezdték a felkészülést, a hölgyek ezen a héten. A cél a négybe jutás, alapvetően mindkét csapatnak. nincs könnyű dolguk mindkét oldalon, vagy mindkét szakágnál nagyon nehéz a sorsolás, de hát itt nálunk magasan van a léc, úgyhogy én nagyon bízom ebben a négybejutásban, ott pedig már megszokhattuk, vagy tudjuk is, hogy minden lehet.
Mennyire furcsa ez egyébként, hogy a téli hónapokban van az Európa-bajnokság, és nem nyáron, hiszen a jövő évben, 2026-ban ugye nincs világbajnokság.
Hát megszokhattuk, ez a rendezés miatt van, vagy Belgrád kérte így. Azt gondolom, hogy ez nem gond. Talán egy picit lazábbak így a nyári hónapok majd. Nem szívesen foglalkozom ezzel túl sokat, mivel ez egy adottság. Nekünk most januárban kell majd jól játszani az EB-n, hogyha ez mondjuk áprilisban lenne, vagy júniusban, vagy októberben. Igazából olyan nagy jelentőség azt hiszem, hogy nincsen.
Madaras Norbertet, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, kétszeres olimpiai bajnokot hallották. A Szépművészeti Múzeumban tartott gálaestel ünnepelte a hét elején alapítása 130. évfordulóját a MOB. Fábián László főtitkár az Inforádiónak azt emelte ki, hogy milyen rendkívül sikeres volt ez az időszak. Az olimpiai bajnok öttusázót kérdeztük.
Lehet, hogy patetikus hangzik, de nekem akkor is így van igaz, hogy ez a kis nemzet Magyarország ekkora eredményekre képes a világban. 130 éve, és azt kell mondani, hogy folyamatosan ekkora eredményekre. Itt van nekünk ez a több mint 500, majdnem 550 olimpiai érmes, több mint 3500 olimpiai induló, és még a rengeteg-rengeteg sok-sok Európa-bajnoki, világbajnoki résztvevő. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy dolog, és öröm ilyenkor ezekre a fantasztikus emberekre, az őket felkészítő szakemberekre gondolni, hogy Európa közepén meg tudtuk ezt csinálni, és meg tudjuk mutatni a világnak.
Hogy tapasztalja egyébként akár a környező országok, mennyire irigykednek, vagy akár mennyire néznek fel a magyar sportéletre? Ugye hasonló nagyságú nemzetek nem feltétlenül tudhatnak magukénak ennyi kiváló olimpikont, elsősorban nyári olimpikont.
Minden egyes alkalommal, és nem kell ahhoz születésnap lenni, valóban, hogyha megjelünk egy eseményen, és ott szóba kerülnek az eredmények, nem hiszem, hogy irigység lenne, valóban egy respekt mindenki részéről, hogy mi magyarok ezt meg tudjuk csinálni, próbálják ellesni, és kérdeznek is minket, hogy hogyan, sok-sok edzőnk ugye dolgozik a világban, Európában, viszik a jó hírnevét a magyar sportnak, de én úgy gondolom, hogy a sport az ilyen, mindenki szeretne még jobb lenni magához képest is, meg természetesen a ellenfelekhez is képest, jó van ez így, ezt mutatják egyébként a környező országok is.
Mennyire könnyű megtalálni a hangot más olimpikonokkal? Azért mindenkinek megvan a maga egyénisége, lehet még valaki saját magát is különcnek tartja. Például egy héttel ezelőtt Kőbán Rita beszélt arról, hogy ő hogyan tekintett saját magára, de nyilván mindenki erős egyéniség, aki ilyen szintre felér a sportéletben.
Valóban, vannak, akikkel nehezebben lehet kapcsolatot teremteni, nehezebben nyílnak meg, de én úgy gondolom, hogy aztán, amikor a sportról van szó, a saját pályafutásukról, a sportáguk eredményeiről, vagy úgy általában a magyar sportról, akkor azért megvan a közös hang, a közös nyelv, és utána már én úgy gondolom, hogy sokkal mélyebbre is lehet tekinteni egymás gondolatában, életében, megnyitja az embereket a közös múlt, a közös sikerek.
Hogyan értékeli a magyar sport 2025-ös évét? Ugye mégiscsak ez egy ünnepi év, de az adott esztendő eseményeit is érdemes áttekinteni, és most már a nagy eseményeken túl vagyunk.
Ez egy tipikus olimpia utáni év Magyarország számára egyértelműen. Ilyenkor mindig útkeresés van. Vannak csapatok, ahol meghatározó egyéniségek esetleg abba hagyják a sportot, vannak egyéni sportolók, akik esetleg nem folytatják, és ilyenkor van idő arra ebben az évben, olimpia utáni első évben, hogy lehet keresni, hogy hogyan és miként futunk neki majd a kvalifikációnak, ami jövőre elkezdődik, és egészen 28 májusáig, júniusáig tartani fog. Szerintem ebből a szempontból jól teljesített a magyar sport. Voltak egyébként még szép eredmények is mellette, de a legfontosabb az, hogy a következő 2,5 év, illetve 3 év az olimpiával együtt legyen az igazi sikeres ebben a 4 éves időszakban.
Hosszú ideje sportvezető is, a Magyar Olimpiai Bizottságban is hosszú ideje dolgozik, különféle pozíciókban. Vannak olyan olimpiai bajnokok, akiket, hogyha a múltról kérdeznek, vagy akár a jelenről, akkor mindig csak a saját sikereiről, illetve a saját sportágáról. Önnek ugye nagyobb területet kell lefednie, de talán egy kicsit kevesebb szó esik a személyes sportolói pályafutásának éveiről.
Fantasztikus szerencsém volt, úgy gondolom, de egész életemben ez a szerencse elkísér. Persze ez dolgozni kellett, meg tenni is kellett azért, hogy az ember szerencsés legyen, de én úgy gondolom, hogy mindig jó helyen voltam, jó időpontban, fantasztikus szakemberek vettek körül, fantasztikus csapattársak vettek körül, és ez igaz, ez a sport utáni időszakomra is, akár a Magyar Olimpiai Bizottság, bajnokságon is, ahol fantasztikus csapatársaim vannak Magyar Olimpiai Bizottságban, és tényleg sok-sok szakemberrel tudok nap mint nap egyet dolgozni, mind a 42 olimpiai sportágban, sőt, abban a 55-60 nem olimpiai sportágban is, mert úgy gondolom nagyon közeli a kapcsolatunk velük is.
Valahol egy ajándék is a feladat mellett, hogy főtitkár?
Kimondottan, tehát amikor megkérdeznek, hogy mi a véleményem a Magyar Olimpiai Bizottságban eltöltött éveimről, akkor mindig azt mondom, hogy én megérkeztem, tehát én ott vagyok, ahova szerettem volna is eljutni. Nagyon nagy szerencse ez is.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, olimpiai bajnököt tusázót hallották. A gála est előtt beszélgettünk Kemény Dénessel is, aki a férfi vízilabda válogatottat 3 olimpiai sikerig vezette.
A vízilabda az egyik olyan sportág, ami a magyar olimpiai szereplést, ennek a 130 évnek a magyar olimpiai szereplését mindenképpen annyiban megerősítette, hogy az összes magyar olimpiai bajnok egy negyede az vízilabdás. Nyilván csapatban könnyebb, nagyobb számokat produkálni, viszont csapatban sokkal nehezebb nyerni. A 9 arany mellett lényegesen több aranyunk lehetne, ha abból indulunk ki, hogy a nem aranyéremmel végződött olimpiákon is a magyar válogatottak a későbbi aranyéremesekkel szemben az olimpiai torna alatt vagy győztek, vagy döntetlent játszottak, tehát képesek voltak. Azt, hogy ez a 9 sikerült, ez azt jelenti, hogy ez a 9 alkalommal a legfontosabb meccseket meg tudtuk nyerni. Tehát a játékos állomány az a magyar pólóból kinőve mindig képes az aranyra, lehet, hogy nem a legjobb, de az aranyra képes. Ebből is látszik, hogy nehéz nyerni, úgyhogy le a kalappal az én játékosaim előtt, akik ezeket a legfontosabb meccseket meg tudták nyerni, hogy meglegyenek az aranyak.
Óriási akaraterő volt bennük, ugyanakkor az egy igen tehetséges generáció is volt, több évtizedes szinten is.
Igen, tele volt kiemelkedő tudású játékossal, mert ugye a tehetséghez kell a szorgalom és a munka, hogy tudássá váljon. Hát ez a velünk foglalkozó mindenféle dokumentum, meg hasonló filmek, sorozatokkal mutatják, hogy a legtehetségesebbnek is napi szinten 6-7 órát kellett ahhoz dolgozzon, hogy aztán kritikus pillanatban az egy-egy villanás a mi javunkra döntsön el fontos meccseket.
Mi volt a legemlékezetesebb momentum, hogyha egyet ki lehetne emelni a szövetségi kapitányi időszakából?
Hát én azt gondolom, hogy az első olimpiai arany elődöntője az egy nagyon kiélezett, tényleg egy-egy védésen, egy-egy lövésen múló mérkőzés volt a Sydneyben a jugoszlávok ellen, azaz a szerbek ellen, és az, hogy az a mi javunkra dőlt el, úgyhogy nem sokkal korábban, néhány nappal korábban a csoportmeccsen, ugyanígy a legvégén a kárunkra dőlt el. Itt visszavágtunk, de ez sokkal fontosabb volt, mert ez volt a döntőbe az út. Én szerintem ez volt az a meccs, ami azt a lehetőséget megteremtette, hogy a csapat Zsinóba 3 aranyat nyerjen.
Mekkora egyébként az összetartás az olimpiai család többi szereplőjével, mondjuk a vízilabdázók, illetve a nem vízilabdázók között?
Hát én nagyon szeretem az összes olyan sportolót, akár sikeres volt, akár esetleg csalódott, akikkel az olimpiákon együtt versenyeztünk. Én ugyanakkor azt is érzem, különösen a játékosaimra nézve, hogy a többi sportág képviselői kiemelt figyelmet fordítottak a fiúkra. Tehát amennyire mi örültünk, hogy más sportágak képviselői együtt vagyunk, úgy vettem észre, hogy mint a póló egy kicsit misztikus, ugye mély vízben, birkózva, még ott a labda is ott van pluszba, egy olyan sportágat csinálnak, amit így egy olimpiai faluba a magyar küldöttség további résztvevői a sportág képviselővel személyesen találkozhatnak, és hogy úgy mondjam, olyan kapósak voltak a fiúk, és most ezt nem férfinő szempontból mondom, hanem egyáltalán bármilyen diskurzusban. Tehát népszerűek a srácok.
2027-ben, 10 éven belül harmadjára ismét Budapesten lesz a vizes VB, majd egy évvel később jön a Los Angeles-i olimpia. Ez ilyenkor nehézség vagy könnyebbség mondjuk kapitányi szemmel, hogy az olimpia előtti világbajnokságon is mindenképpen elvárás a kiemelkedő szereplés?
Alapvetően az olimpiát megelőző évben már azért ki kell az embernek mutassa a karmait, és ez nyilván Budapesten könnyebb is lehet. Hozzáteszem, hogy valamennyivel nehezebb is, mert azért a feszültség a hazai medencében, a hazai szurkolók előtt lehet néha egy negatív helyzet, de ha kvalifikációs olimpiára, kvalifikációs eseménynek tekintjük, és idehaza leszünk, ha esetleg olyan csalódás éri valamelyik csapatot, hogy nem sikerül az arany, még akkor is azt gondolom, hogy nagyobb biztonsággal kvalifikálja magát az olimpiára, és nem kell további eseményeken bizonyos helyeket elérni, tehát mindenképpen egy nagy előny.
A magyar sportban kiemelt program az LA10 vagy LA10, ahogy ejtjük, a 10 olimpiai aranyérem megszerzése, vagy a legjobb 10 közé kerülés a nemzetek versenyében Los Angelesre. A vízilabda sport hozzájárulhat-e most ehhez hogyan tekinthető ez az olimpiai ciklus egy harmada után, amikor még tényleg nagyon sok esemény hátra van?
Hát itt lenne az ideje, mert ugye Pekinget követően a 4 olimpián nem sikerült az aranyérem, ez lenne az 5., azaz 20 év telne el. Mi ugye 24 év után nyertük a Sydney-t, 20 se kevés, tehát már erre se veregethetjük a saját válunkat, viszont itt tényleg nagyon-nagyon sürgős lenne, de azt gondolom, hogy látva a menetet, látva a játékos állomány erejét, a rengeteg olyan fiatal, akik az utánpótlás eseményeken kiválóan nyújtanak, nagy lesz a csapatba kerülésért, és simán azt gondolom, hogy egy-egy kritikus pillanatban a magyar virtussal most újból meg lesz az arany.
Kemény Dénest, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát, a Magyar Vízilabda Szövetség volt elnökét hallották. A MOB gála estjén beszélgettünk az olimpiai bajnok Berki Krisztiánnal is, aki egy ideje már a Magyar Szövetség sportigazgatójaként és a MOB elnökségi tagjaként dolgozik.
Én korán érkeztem, és így látva beözönleni a régi legendákat, egy hihetetlen érzés, hogy közéjük tartozhatok egyáltalán. Szóval már önmagában az megtisztelő, hogy úgy fogadnak minket is, fiatal olimpiai bajnokokat, mintha együtt nyertünk volna még a régi olimpiák idejében. Úgyhogy ez mindenképp szerintem egy felemelő érzés, illetve az, hogy olyan csapatba kerülhettem be az aranyéremnek köszönhetően, ahova tényleg kevesen, és csak akkor értjük meg igazán, amikor már bent vagyunk, hogy mekkora értékkel bír ez az egész.
Hány éves korában gondolt először az olimpiára? Egyáltalán mikor nézett először olimpiát, és mikor vetődött fel önben először, hogy szeretne ott lenni?
Igazából 4,5 évesen kezdtem el, akkor még semmi fogalmam nem volt a tornasportról, és nem is gondoltam az olimpiára, egyáltalán csak túl akartam élni az edzéseket. Viszont 15 évesen, amikor a Sydney olimpia zajlott, Isten nyugosztalja, Csolány Szilveszter aranyérme volt az, ami akkor engem átfordított, és onnantól kezdve sokkal tudatosabban, sokkal célirányosabban kezdtem el az edzésekre járni. Addig is voltak minimális eredményeim, de onnantól kezdve éreztem azt, hogy nekem is talán van esélyem olimpiát nyerni.
Nem volt ugyanakkor könnyű kijutni, sőt, kis túlzással, bár lehet ez nem hangzik annyira elegánsan, de nehezebb volt kijutni, mint ott kiválóan szerepelni.
Igen, hát nyilván nálunk a kvalifikáció az mindig megnehezíti a dolgokat, mint nyilván nagyon sok sportágban is hasonló a helyzet, de nálunk tényleg azt mondom, hogy ez egy extra dolog. Már a kijutás önmagában nehéz volt, viszont én ugye a selejtezőben hibáztam az olimpián, és még ott is kérdőjellé vált egy picit, hogy egyáltalán ott leszek-e a döntőben. Szerencsére jól sikerült ugyanazzal a pontszámmal bejutnom az 5. helyen, és meg tudtam csinálni utána a döntőben a gyakorlatomat, de azért ott egy hatalmas mentális, fizikális vívódás volt, még a selejtező és a döntő közötti egy hét letelt.
Az, hogy ilyen megpróbáltatásai voltak a karrierjében az olimpiai szereplés miatt, és Londonban az elején, mit adott önnek a későbbiekre? Mennyire erősítette meg akár, illetve a személyiséget hogyan építette?
Szerintem már eleve London előtt is hál' Istennek kaptam pofont a sporton belül, a pályafutáson belül, az élettől, és tényleg van az a mondás, ami nem ön meg az erősít, egy kicsit klisének hangzik, de ettől függetlenül tényleg tartom azt, hogy abban az időben, abban az időzónában, abban a momentumban lehet, hogy mindig úgy kellett történnie, hogy én még erősebb legyek, és úgy fel tudjak állni, küzdeni tudjak, és akár egy adott olimpiára megpróbáljak még egyszer kijutni, hiszen nekem ugye a pekingi olimpia nem sikerült, kvalifikáció szempontjából lemaradtam egy VB ezüstérmesként az olimpiáról, de tovább tudtunk küzdeni, föl tudtunk állni, és tudtuk azt, hogy mit miért csinálunk, és miért kell küzdenünk.
London mindenért kárpótolta, vagy mindenért azért nem?
Szerintem mindenért kárpótolt London. Szóval én nagyon sok jót kaptam előtte is a pályafutásom alatt, de London volt nyilván az a csúcspont, amiért az ember, hogyha tudatosan ráébred arra, hogy mit szeretne a sportban, akkor azt értem el ott Londonban.
Mi minden kellett ahhoz, hogy ez a siker megszülethessen?
Hát talán az, hogy 6 évesen egy olyan edzőhöz kerüljek, mint Kovács István, és az ő személye nagyon sokat formált rajtam, és tényleg próbáltam mindig kihozni a maximumot belőlem, hogy ne csak jó tornász legyek, hanem emberként is fel tudjak nőni a feladathoz, és talán jó emberré válhassak, vagy jobb emberré válhassak a sportnak és a nevelésnek köszönhetően. Mellette ott volt a családom, most már a feleségem, aki már ugye London előtt kísérte a pályafutásomat. És mindenki, aki ugye hiába egyéni sportágból jövök, én azt mindig elmondom, hogy azért egy csapat volt körülöttem, akár a gyúrót, akár az orvost, akár a pszichológust kiemelve, mindenki segítette az én pályafutásomat, meg hát nyilván Magyar Olimpiai Bizottság, hiszen őtőlük is olyan támogatásokat, nem csak erkölcsi, hanem anyagi támogatásokat is kapott a sportágom, aminek köszönhetően én fel tudtam készülni a versenyekre, és nyugodt szívvel tudtam odalépni a szerhez és megcsinálni a gyakorlataimat.
az élsport és így a tornasport sem kíméri a versenyzők egészségét. Milyen állapotban van az utóbbi években akár a szabadidősport, mennyire fájdalommentes?
Hát tudnia kell az embernek a határait igazából, szóval én is addig feszegetem a vállamat, ameddig tudom, hogy nincsen fájdalom. Mindenkinek nyilván egyre nagyobb a fájdalom tűrése a sportnak köszönhetően, de azért a civil életben szerintem nagyon kell figyelni arra, hogyha van egy minimális fájdalom, és hogyha az állandósul, akkor abból vissza kell venni abból a teljesítményből és mennyiségű edzésből. Én próbálok lavírozni, azért nyilván fáj a vállam, akár most, hogy itt állunk, és ha mozgatnom kell a karomat, abban is van egy minimális vállfájdalom, de tudom kezelni igazából.
Sportvezetőként dolgozik évek óta, ugye a Tornaszövetség sportigazgatója, illetve most már a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja is. Mennyire volt magától értetődő, hogy sikeres versenyzőként, olimpiai bajnokként marad a sportágánál, illetve a magyar sportéletnél?
Erre mondhatom azt tényleg, hogy nagyon későn érő típus vagyok, de a vége felé azért én is fejben azért próbáltam összerakni a dolgaimat és a tanulmányaimra még nagyobb hangsúlyt fektetni. Volt szerencsém egy olyan elnök alatt dolgozni dr. Magyar Zoltán személyében, aki tényleg a sportolói pályafutásomnál is támogatott mindennel, amivel tudott, illetve nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy ha egyszer szögre kell akasztanom a csuklószorítomat, akkor merre indulnék el. Ő is nagyon szerette volna, a főtitkár úr Altóray Sándor, illetve az edzőm is ezt szorgalmazta, hogy ha lehet, akkor maradjak, tartsanak bent a tornasportban, én is nagyon szerettem volna, és tudtuk azt, és félre tudtam tenni az egomat, és bemertem vallani, hogy nem biztos, hogy edzőként képzelem el a pályafutásom további részét a sportban, mert én bemertem vallani, nem biztos, hogy jó edző lennék. Szóval nem egyenesen arányos az, hogy valaki olimpiai bajnok és nagyon jó edző lesz. Nyilván ezt majd a 20 év múlva visszatekintek, akkor fogom tudni azt mondani, hogy tudtam-e segíteni ebből a pozícióból, a sportigazgatói pozícióból a tornának, illetve a magyar sportnak, úgyhogy ez még a jövő zenéje, a jövő kérdése, de én nagyon örülök azoknak a visszajelzéseknek, amiket pozitív szempontból a versenyzőktől és a tornában dolgozó szakemberektől kapok.
Eltelt az új olimpiai ciklus első harmada. Van egy LA10 vagy LA10 program, ahogy ejtjük. Mindenesetre a magyar sportban elvárás az, hogy a legjobbak közé kerüljön. Akár a legjobb 10-ben Magyarország, akár 10 aranyérmet vagy többet szerezzen Los Angelesben. Nyilván ez nem egy könnyű feladat. A tornasportban mikor jött el az az idő, hogy akár olimpiai aranyról beszélhessünk, és egyáltalán milyen évet zár a magyar tornasport 2025, hogyan ítélhető meg sportigazgatói szemmel?
Szerintem, ha a 2025-ös évet nézzük, és az elmúlt 4-5 évet, akkor azt mondhatom, hogy fejlődő tendenciát mutat mind a női, mind a férfi felnőtt szakágunk, és azért folyamatosan eredményeket tudunk produkálni, akár EB-kről, VB-kről. Nyilván a világbajnokságot tekintve nem vagyunk még ott a világ élvonalában, és azt sem mondhatom, hogy talán ez Los Angelesre megváltozik. Viszont az, hogy a versenyzőink stabilan hozzák azokat a szintű gyakorlatokat és versenyeket és helyezéseket, amik elvárhatóak tőlük, az egy nagyon jó jövőképet mutat. Az utánpótlás is fejlődik, férfi oldalon nagyon jól állunk szerencsére, és én azt látom, hogy onnan jöhetnek fel olyan versenyzők majd, ha nem is Los Angelesre, mert azért még fiatalok és nem kell őket kiégetni, de azt látom, hogy onnan van egy erősebb bázis most. A női oldalon egy picit nehezebb, hiszen most nagyon sok sérültünk van és műtéten estek át a versenyzőink, úgyhogy az egy kérdőjel még számomra is. Igazából a jövő év az még mindig egy puhatolózós év, és majd 27-ben kezdődnek a kvalifikációs versenyek, amik mérvadóak lesznek, és hogyha ezeket jól vesszük, akkor én bízom benne, hogy az, amit Párizs előtt dédelgetünk, hogy csapatszinten legyünk ott az olimpiákon, ez Los Angelesre megtörténik.
A MOB elnökségi tagjaként egyébként mennyire követi a többi olimpiai sportágnak a mindennapjait, vagy a csúcseseményeit?
Igazából próbálom azért most már tágítani még jobban a tornasporton kívül, hiszen MOB elnökségi tagként talán ez is a feladatunk, hogy még több mindent lássunk a magyar sportvilágból és a nemzetközi sportéletből. Illetve nagyon-nagyon jó, hogy vannak olyan fiatal, vagy sportolók, vagy más sportból kijött versenyzők, akik például a MOB-nak olyan képzésein vettek részt, akár a hétvégét tekintve, ahol mentorként lehettem ott, és egy picit egyengedtük a Young Leader programban a fiatal titánokat, és bevallom őszintén, nagyon örülök annak, hogy jó helyzetben van ebből a szempontból is a magyar sport. Nem csak a sportot tekintve, hanem vezetői szemszögből is olyan frissítést fog kapni nem sokára a magyar sportvilága, ami szerintem nagyon fontos, hogy az idősebb generációjú vezetők közé tudjanak bejönni ezek a fiatal sportvezetők, mert nem elvéve a pozíciókat, hanem egy olyan új lendületet adva az egész magyar sportnak, ami szerintem fontos. És nyilván a tudás, a rutin és az évek és a kapcsolatrendszer az mind az idősebb generáció mellett szól, és meg is kell becsülnünk őket, és velük együtt kell felnőnünk az újabb feladatokhoz.
Berki Krisztián olimpiai bajnok tornászt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagját, a Magyar Tornaszövetség sportigazgatóját hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.